Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk így telefonvonalon keresztül.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Megkezdődött a 2021-22-es tanév, mégpedig hagyományos jelenléti formában, hagyományos jelenléti oktatással. Ráadásul mondhatjuk, nincsenek szigorúbb járványügyi szabályok sem, mint amit például az előző tanévben már megtapasztalhattunk. Nincs maszkviselési kötelezettség, nincs hőmérőzés az iskola bejáratánál. Ha jól tudom, akkor kaptak viszont az iskolák, az intézmények egyébként a tavalyi tanévkezdéshez hasonlatosan egy járványügyi protokollt. Mit is tartalmaz, és egyáltalán milyen most az iskolai jelenléti munkarend? Hát így három járványhullám után, és azért mégiscsak egy lehetséges negyedik fenyegetettségében.
Azt gondolom, hogy az iskolák óvatos bizakodással indították el a 2021-22-es tanévet. Egyelőre még én nagyobb problémákról nem hallottam, ugye tartott tőle mindenki, és nyilván tényleg mindenki nagyon óvatos is, hogy amikor először a gyerekek megjelennek majd közös osztálytermekben az évnyitó ünnepségek alkalmából, akár több százan is udvarokon, akkor talán jobban beindul a vírusnak a terjedése. Egyelőre szerencsére én arról tudok beszámolni, hogy itt nálunk az iskolában COVID miatt egyelőre nem jelentettek betegséget, nincs ilyen hiányzónk, 800-an itt vagyunk. Az oltás az előző héten rendezetten ment, akik jelentkeztek rá, megkapták, nagyon jól szervezett volt szerencsére, de hát tényleg azt gondolom, hogy az optimizmus az fontos, de azért nagyon vigyázni kell. Amit megkaptunk, azok elsősorban arra vonatkoztak, hogy érdemes biztonságos közeget teremteni, ugyanakkor azok a korlátozások valóban, amit szerkesztő is említett, amelyek tavalyi év elején sokkal szigorúbbak voltak, azok inkább iskolai hatáskörbe kerültek, és a kötelezősége sok mindennek, így a hőmérőzésnek is, hogy az a lázmérésnek megszűnt. Ugyanakkor nyilván azok az iskolák, mint mi is például, ahol hőkapuk vannak, ott hagytuk az iskola bejáratánál, egyrészt, hogy akár ellenőrizni is lehessen a hőmérsékletet, másfelől, hogyha valamilyen módon mégiscsak számolni kell szigorúbb intézkedésekkel, akkor ne kelljen újra kapkodni. Úgyhogy szerintem jól indult a tanév, és hát nagyon bízunk benne, hogy jól is fog folytatódni.
Azért fertőtlenítés, kézfertőtlenítés, mondjuk nagyobb odafigyelés a higién és feltételekre, körülményekre azért az adott?
Így van, egyértelmű. Én azt gondolom, hogy ez meg is fog maradni akár a COVID elmúltával is, tehát maguk a mosdók, a mellékhelységek sokkal jobban felszereltek, papírtörölközők vannak, a hagyományos helyet megfelelően elláttak minket, ilyen rendelkezésre állnak a kéz mosáshoz, a fertőtlenítésre az eszközök, a takarítás az is nyilván ugyanolyan gondosságú, mint az előző időszakban, tehát próbáljuk az iskolai környezetet a diákok számára is olyan biztonságossá tenni, hogy nehezen jön semmiféleképpen sem az, hogy hogyan fog lefolytatódni a tanév.
Említette ön is, hogy a tanévkezdéshez időzítve zajlott egy oltási akció, ugye a 12 év feletti diákok számára augusztus utolsó napjaiban, illetve szeptember első napjaiban. Voltak éppen itt azért elég sok feladat jutott az iskoláknak, illetve a tanári karnak. Önöknek kellett szinte ezt megszervezni, nyilván, hogy a házi orvosok meg iskola orvosok bevonásával, de ha én jól láttam, vagy jól tapasztaltam, akkor szinte az iskolák voltak az oltópontok is egyúttal.
Így igaz, és valóban az is igaz, hogy maga a szervezésnek az első időpontjában nem mindenki rendelkezett ugyanazokkal az információkkal, és nem mindenki rendelkezett pontos információkkal, de azt gondolom, hogy mindenki megpróbálta felvenni a kapcsolatot azokkal a szereplőkkel, akiknek az oltásban szerepe volt, így az iskolorvosi hálózattal, a járási hivatalokkal, és természetesen hát az iskolák pedig a tanítványaikkal, illetve a 18 év alattiak esetében a szülőkkel. Mindettől függetlenül maga a jelentkezés az szerintem jó volt, megkapták a szülők a megfelelő tájékoztatást. Természetesen, mivel ez szünidőben volt, könnyen lehet azért, hogy nem mindenkihez ért oda, de az osztályfőnökök a saját közösségi osztály által szervezett közösségi oldalaikon is elkövettek mindent azért, hogy az információ hiányban ne szenvedjen senki se. És maga az oltás, én a saját iskolám példát tudom mondani, hiszen nálunk volt oltás. Hétfőn, tehát az első oltási napon nálunk még csak bejárás volt, tehát a doktornő, az asszisztensek, a védőnő megnézték, hogy hogyan tudják leginkább megszervezni a dolgot. Vittünk az orvosi elé székeket, az orvosiba is azt a felszerelést, amit kellett, megérkezett az oltóanyag, a hűtőkapacitás elegendő volt, tehát mindenki megnézte, hogy mi lesz a környezet, ahol el kell végezni a munkáját, hiszen mi 4 iskolából, 3-ból, illetve a saját iskolánkból összesen 4 iskola diákjait oltottuk, 4 középiskoláért, összesen az oltáson nálunk 160 diák vett részt, szóval ez egy elég tisztességes szám. Ha a saját iskolámat nézem, akkor nálunk a diákoknak 6-7%-a kérte az oltást, ami elsőre talán kevésnek látszódik, ugyanakkor megkérdeztük az osztályokat, hogy hány diák kapta már meg legalább az első oltást. Örömmel mondhatom, hogy többségében már 2 is megkaptak. Például a 12. évfolyamon a diákok 90%-a oltott. A legkevesebb egy osztályban az osztálynak a fele, az a 8. évfolyamosoknál van.
A pedagógusok oltásáról, pedagógusok átoltottságáról egyébként mi a tapasztalat? Ugye beszéltünk már többször korábban is arról, hogy végülis előre rangsorolták, vagy előre vették a pedagógusokat még a télutón vagy tavasz elején az oltási sorrendben, és akkor azért lendületet kapott a pedagógusok oltása is, de vannak arról akár a pedagógus karon belül is visszajelzések vagy összesítések, hogy milyen, hogyan alakul a pedagógusok átoltottsága?
Igen, örültünk mi is, amikor kiderült, hogy tulajdonképpen soron kívül kaphatnak a pedagógus kollégák, illetve az iskolában dolgozó összes munkavállaló oltást, akár a hivatalsegédekre, akár a konyhai feladatokat ellátó dolgozókra gondolok, hiszen ők is fontosak ebben a körben. Május 10-én megkaphattuk többségében a második oltást is. Mi azt tudjuk a pedagógus karon belüli felmérésben, illetve a pedagógusok szakszervezetének is vannak adatai, elnök asszonyra is többször beszéltünk erről, hogy a pedagógusoknak az oltottsága 85-90% körül van, illetve még az iskolai dolgozóknak összességében, ami szerintem egy nagyon jó arány. Biztosan vannak olyanok, mint a diákok között is, akik egészségügyi helyzetük miatt nem kaphatják meg az oltást. Ilyen értelemben én tényleg nagyon bizakodó vagyok, és valóban abszolút támogatni tudom azt az elképzelést, sőt, tulajdonképpen kezdeményezője is voltam, illetve egyetértettem azzal, hogy olyan esetekben, amikor nyilván egy iskolában több megbetegedés van, akkor az iskolának kell kérni intézkedést, de központi bezárás lehetőség szerint ne legyen. Próbáljunk csak akkor ehhez az eszközhöz nyúlni, hogyha valóban az egészségügynek a leterheltsége olyan nagy lesz, nagyon sokan kerülnek kórházba, ami már megkívánja a központi döntést. Addig a helyi körülmények, a helyi járványügyi helyzet figyelembevételével lehessen kezdeményezni akár digitális munkarendre való áttérést, akár a jogos karantén elrendelését.
A mostani beszélgetésre készülve egyébként kezembe került a tavalyi tanévkezdésre kiadott minisztériumi állásfoglalás, és hadd idézzek ebből egy mondatot, miszerint a koronavírus járvány magyarországi alakulása kedvező, nem indokolt digitális oktatással helyettesíteni a hagyományos jelenléti oktatást. Tehát így szólt az EMMI állásfoglalása tavaly szeptemberben, vagyis még akkor is megvolt az optimizmus a tavaly szeptemberi tanévkezdéskor, aztán nyilván a pandémia igencsak átszabta az életünket, így az iskolai életet is. Összességében a mostani tanévkezdés és a mostani helyzet azért mindenképpen jobb és biztonságosabb, mint egy évvel ezelőtt, hiszen azért mégiscsak, hát ugye van vakcina, és mégiscsak 6 millióhoz közelít a beoltottak száma Magyarországon, és ahogy említette, a pedagógusok körében is elég jelentős az aránya az átoltottságot tekintve.
Igen, teljesen egyetértek ezzel a fejtegetéssel és ezzel a logikus gondolatmenettel. Valóban összességében is azt gondolom, hogy kevesebb a mostani betegségeknek, a regisztrált betegeknek, a súlyosabb betegeknek a száma, mint tavaly ebben az esetben. Ilyenkor már tavaly az iskolákban is voltak megbetegedések, szeptemberben több osztályban is el kellett rendelni a népegészségügyi központnak a karanténhelyzetet. Érzékeltük a kollégáknál is, a félelem is nagyobb volt. Egyértelmű, hogy az oltások azok sokat segítettek a helyzeten, azt gondolom országszerte is, és tényleg nagyon bízom abban, hogy a helyi egyes eseteken kívül nem kell, és különösen nem ilyen hosszan kell majd digitális munkarendben dolgozni az iskoláknak, óvodáknak, hiszen akárhogy is nézzük, ez például a legkisebbekre, pedagógusokra, diákokra és természetesen a szülőkre is óriási terhet ró. Mindenkinek sokkal többet kellett dolgozni azért, hogy esetlegesen valamiféle eredményt mégis el lehessen érni. És ez a többi diák is, ezt is számtalanszor elmondtuk, és azt gondolom, tényleg mindenki egyetért azzal, hogy nem feltétlenül a többi diáknál is, nem csak arról beszélünk, hogy a tananyagban nehezebb előre haladni, nehezebb ellenőrizni a munkát, nehezebb számon kérni azt, hogy mit tudnak, nehezebb tovább lépni onnan, hanem a diákoknak, a gyerekeknek, a legkisebbeknek és a nagyoknak is nagyon hiányoznak azok a beszélgetések, azok a közösségi élmények, amelyeknek a tere az iskola. Nyilván, hogy mi lesz belőle, az már a gyerekeknek és a pedagógusoknak is a közös erőfeszítéseink múlik, de azok a spontán beszélgetések vagy szervezett közösségi programok, azok mind azt gondolom nagyon-nagyon hiányoztak mindenkinek, hiszen tudjuk, hogy ezek adják azokat a mindennapi élményeket, amelyek segítenek a továbbhaladásban.
Még júniusban az előző tanév zárásakor vendégünk volt ugyanebben a műsorban Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, és akkor ő azt mondta, már akkor is jelezte, hogy hát jelenléti oktatásra készülnek, de azért mindenképpen, úgy fogalmazott, mindenképpen szárazon kell tartani a puskaport, vagyis az iskoláknak azért nem árt úgy indítani a tanévet, hogy adott esetben viszonylag zökkenőmentesen és gyorsan, ha úgy adódik és szükséges ez, akkor át tudjanak állni a digitális munkarendre. Megvan ez a szárazon tartott puskapor az iskolákban?
Egészen biztos, hogy kiszámítható és tervezhető tanévre csak azokban az intézményekben lehet számítani, ahol ezek az előkészületek megvoltak, ahol felkészültek azok az esetekre is, amelyeket reméljük, hogy többségében el tudunk kerülni. Igen, meg kell beszélni az első hetekben már a diákokkal azt, hogy amennyiben át kell térni ezekre a különleges módszerekre, akkor azt miként és hogyan fogja megtenni az iskola. Az egyes pedagógusoknak szerintem jó ismertetni, különösen nyilván a későbbi évfolyamokon azokat az elképzeléseket, hogy hogyan szeretné, milyen ütemben szeretné feldolgozni a tananyagot, hogy ha át kell térni, akkor se legyenek különösebb meglepetések, ki kell jönni azokat a sarokköveket, és akár az elméleti részeknél, akár előre egy picit többet tanítani, ugye már a gyakorlás, amikor már azt tudták és feldolgozzák, ha át kell térni, akkor a gyakorlás maradjon esetleg az önálló munkavégzésre. Mivel én arra azért tényleg nem számítok, hogy fél éves, vagy akár több hónapos kiesés lehet, ezekkel a technikákkal és módszerekkel szerintem azért át lehet hidalni az esetleges rövidebb olyan időszakot, amikor át kell térni digitális munkarendre.
Ja, ha megnézzük az előző tanévet, akkor a középiskoláknál a tanév jó része, hát majdnem ugye 6 hónap novembertől egészen május közepéig online oktatás szerint zajlott. Az általános iskolai évfolyamoknál azért kedvezőbb volt a helyzet, ott mindössze 5 hét volt a digitális vagy online oktatás. Azért az egyértelmű, hogy tapasztalatok, akár nem csak gyakorlatok, hanem jó gyakorlatok azért felhalmozottak ebben az időszakban, sőt, hát tegyük hozzá még a megelőző tanévet, hiszen akkor is volt egy időszak, néhány hónap, amikor néhány hét, amikor digitális munkarendben zajlott a munka. Tehát digitális tudásban, digitális képességekben is azért felhalmozódott tapasztalat és tudás?
Azt gondolom, hogy ez is egyértelmű teljesen. A saját tantestületemen is látszódik, és voltam több konferencián, több beszélgetésen a nyáron, illetve most az iskola előkészítő tanácskozásokon is, és valóban azt tapasztaltam, és azt mondta mindenki, hogy olyan tudásra tettek szert a pedagógusok ez alatt az időszak alatt, amelyekre bizonyos értelemben tényleg rá is kényszerültek, és ez azt gondolom, hogy mutatja azt is, hogy amennyiben sajnos nem ilyen kényszerű, de egyébként jó motivációk lennének, sok olyan továbbképzési lehetőség, amelyet úgy éreznek, hogy fel tudják használni a munkájukban, akkor igenis tudnának erre időt fordítani, tudnának erőfeszítéseket tenni egy új módszer megismerésére, vagy egyéb más olyan pedagógiai módszerekre, amelyek segíthetik a munkájukat. Én nagyon-nagyon büszke voltam olyan értelemben a pedagógus társaimra, hogy tényleg minden szintjén az óvodától kezdve az érettségi, így a szakmai vizsgákig nagyon komoly erőfeszítéseket tettek, és megpróbáltak mindenféleképpen segíteni saját tanítványaiknak. Azt gondolom, hogy mindenki láthatta, hogy a társadalom számíthat a pedagógusokra, még ha azt is mondhatjuk, hogy természetesen eltérőek az egyéni képességek, erőfeszítések, eltérőek az egyes tantárgyaknak a helyzetei, eltérőek az egyes évfolyamoknak a helyzetei. De az, hogy mindenki megpróbálta saját erejéhez képest a lehető legtöbbet, legjobbat kihozni ebből az egész helyzetből, az szerintem nagyon kevéssé vitatható.
Azt hiszem, hogy abban a szakemberek, pedagógusok, de talán diákok, szülők is egyetértenek, hogy még a legjobb online módszerekkel megvalósuló digitális munkarend vagy digitális oktatás sem lehet azért olyan eredményes, mint a klasszikus, hagyományos jelenléti oktatás. Középiskolai évfolyamokon, többször beszéltünk már erről, középiskolai évfolyamokon ez jól és hatékonyan működtethető, de azért az általános iskola, különösen az általános iskola alsóbb évfolyamain azért jóval kevésbé. Ugye nyilván az alsó tagozatos tanítóknál hát ez szinte hősies, de hát nem is hősies, de mindenképpen embert próbáló, vagy pedagógust próbáló feladat volt. Tehát nagy eltérések vannak azért az egyes évfolyamok, az egyes iskolatípusok között is.
Így igaz, ezt azt mondom, hogy én is, és tényleg amikor beszélgettünk itt az Inforádióba, akkor is folyamatosan előkerült ez a kérdés, felhívta a figyelmet, hogy bizony itt különböző korosztályoknál különbözőképpen lehet csak eredményesnek lenni. A legkisebbek esetén, mikor még az olvasással, írással, számolással is problémák vannak, és ezeknek az alapjait kell tenni, akkor bizony az a tavaly előtti 3 hónap az egy nagyon komoly kiesés volt. Ezért is örültem annak, hogy a tavalyi évben az első időszakban a legkisebbeket, az első 8 osztályba járok, nálunk is a hatékony, most gimnázium első 2 évfolyamra járok, iskolába járással teljesíthették a kötelezettségeiket, mert ezek az alapkészség kialakulás, ez nagyon-nagyon komoly hátrányt szenvedtek volna egyébként, ha nekik is fél évig otthon kell maradni, arról nem beszélve, hogy nagyon felerősíti a különbségeket, az, hogy kinek mennyit tudnak segíteni otthon, és hát ilyen hosszú ideig való kiesés az iskolából azt gondolom, semmilyen szülői segítség nem nagyon tud pótolni, nem beszélve arról, hogy a gyerekek azért szeretnek játszani is, szeretnek együtt lenni, szeretnek beszélgetni, szeretnek kirándulni, tehát társas programokat mindenképpen igénylik, és akár hát ez mentális problémákat is vezethetett kisebbeknél is, és nagyobbaknál is. A nagyobbakra áttérve, én azt gondolom, hogy a 9. évfolyamos, akik megkezdték a tanulmányaikat középiskolákban, szintén nagyon komoly vesztesei voltak ennek a 6 hónapnak, hiszen azok az osztályközösségek, azok az első élmények az iskolával, pedagógusokkal, osztálytársakkal, azok mindenképpen hiányoztak, nem volt, ami összekovácsolja az osztályt, és hát ezekre kell most nagyobb gondot fordítani. Ahol én talán a legtöbb pozitívumot láttam, talán elsőre meglepő, aztán azokon az érettségiző osztályokban, ahol a gyerekek nagyon erősen motiváltak voltak, nagyon sokan jelentkeztek emelt szintű érettségükre, számukra, hiszen a középiskolában nagyon sokan bejárók, az, hogy az utazás időt megspórolhatták, az, hogy egyéni munkarendet alakíthattak ki nekik, akár az iskola segítségével, egyéni konzultációk, foglalkozások lehettek, tehát egy ilyen vegyes módszer jöhetett létre. Bizonyos értelemben akár az utolsó időszakban jobban is tudtak haladni tanulmányi értelemben. Persze nyilván hiányoztak a szalagavatók, a ballagások későbbre csúsztak, ha megtartásra kerültek, és hát hiányoztak az utolsó órák élményei, hiányoztak egymásnak ők is, de tanulmányi szempontból nagyon sok esetben úgy éreztem, hogy nem visszaéltek, hanem éltek a lehetőséggel.
Ja, még maradva a hatékonyság és eredményességnél, a Klebersberg Központ készített egy összesítést a tanévről, és ebből az derül ki, hogy sem a bukások, sem az évismétlések száma nem volt nagyobb, mint 2 évvel ezelőtt, tehát ebből az utolsó békeiben, vagy az utolsó tanítási békeiben, még a járvány előtti időszakban. Az érettségi átlaga, ez ilyen 3,6-3,7, ez is megfelel az előző 5 év átlagának. Mik a személyes tapasztalatai? Ez megerősítik ezeket az adatokat?
Én inkább az érettségiből indulnék ki első sorban, hiszen ez mégiscsak egy külső mérőeszköz, ahol mivel szóbeli nem volt az érettségi vizsgákon, ez szinte teljesen standardizált eredményt adhat, és tényleg azt lehetett látni, hogy a végzős évfolyam diákjai komolyan vették a feladatukat. Úgy tűnik, hogy a pedagógusok fel tudták készíteni a diákokat az érettségre, ugye most volt előrehozott érettségi lehetősége, és ezek jól sikerültek. Nálunk, a Révai Gimnáziumban azt mondhatom, hogy kifejezetten jó érettségi eredményekkel zártak a diákok. Az előbb elmondottak szerint az emelt szintű átlagok is 80% körül voltak, ami szerintem nagyon szép eredmény, és tényleg mutatja azt, hogy ha motiváltak a diákok, és azért az alapjaik megvannak, akkor az önálló tanulás az is nagyon sok lehetőséggel kecsegtet, és akár az önállóan megszerzett tudás az tartósabb is lehet. A tantárgyi átlagok, tehát maguk, hogyha az évvégi osztályokból indulok ki, akkor azért ott azt gondolom, és ez szintén a saját iskolámra is érvényesnek tartom, hogy a pedagógusok nagyon mértékletesek voltak, nagyon figyelembe vették szerintem azokat a nehézségeket, amelyek az évközben voltak, és szerintem nagyon helyesen, sok esetben inkább talán biztatásképpen, ha dönteni kellett osztályokat, akkor inkább a jobb érdemét adták meg. Nem az volt a szándéka senkinek sem, hogy ilyen jegyekkel akár büntessen hozzást, vagy más módon inkább letörje az önbizalmat, vagy elvegye a kedvet a diákoktól.
Lehet, hogy nagyon sok tanuló számára könnyebbséget jelentett az, hogy nem voltak szóbelik, nem kellett külön szóbeli vizsgákra is készülni, de azért szakemberek arra is rámutatnak, hogy nagyon sokszor éppen a szóbeli tudja felhúzni az érettségi érdemjegyeit, például történelem esetében, és ha megnézzük, akkor az oktatási hivatal tantárgyi bontásából például az derül ki, hogy most a történelem érettségi, meg néhány természettudományos tárgyból az érettségi sikerült gyengébben. Tehát azért valamilyen tekintetben lehet, hogy hiányzott a szóbeli érettségi, vagy az, hogy ez elmaradt.
Így van, én is azt gondolom, hogy, és erről is többször beszéltem, hogy beszélgettünk akár az Inforádióban is, hogy vannak tantárgyak, ahol a szóbeli érettségi lényegesen eltér szerkezetében is az írásbeli érettségitől, másoknál kevésbé. Így vannak olyan tantárgyak, ahol a szóbeli érettségi lehetőséget adhatott volna a javításra. Vannak olyan tárgyak, ahol a szóbeli érettségre való felkészülés nehézségei miatt valószínűleg sokkal nehezebb feladat elé kerültek volna a diákok. Hogyha itt tantárgyakra gondolok, akkor egészen biztos vagyok abban, hogy idegen nyelvekből, történelemből, vagy a természetellenes tantárgyaknál, amikor kísérletet kell elvégezni, bemutatni, itt a diákok javíthattak volna, de például mondjuk a kísértésre felkészülni nagyon nehéz lett volna ebben az időszakban. Más tantárgyaknál, mint például mondjuk a magyarnál, ahol az írásbeli érettségi rész más típusú, mint a szóbeli rész. Írásban inkább azt kérjük számon az érettségén, hogy meg tudja érteni a szöveget, tudja szöveget. Tehát egy folyamatos, tulajdonképpen majdnem a 12 évnyi folyamatos munkának, ami beleívódott a gyerekekbe annak az eldöntés, hogy ez sikerült vagy nem, azt kérjük számon, szerintem nagyon helyesen. A szóbeli részen pedig inkább a konkrét tudást, életrajzokat, verseket, elemzéseket, ami egy más jellegű, erre szerintem most nehezebb lett volna felkészülni. Tehát valóban vannak olyan tárgyak, ahol lehetett volna javítani, vannak olyanok, ahol nagyon nagy erőfeszítést kívánt volna a diákoktól, hogy felkészüljenek. Ilyen módon nehéz eldönteni azt, hogy ha mindenkinek kötelezett volna a szóbeli, akkor ez az egész rendszer számára kedvező lett volna. Ez tehát akkor még, mikor a döntés megszületett, picit veszélyesebb volt a helyzet. Olyan döntést, ami mindenkinek jó, olyat nyilván nehéz hozni. Sajnos ezek most ilyen évek voltak, hogy átmeneti intézkedések tudták megoldani az érettségi helyzetét.
Pont az jutott eszembe, hogy indult volna egy nagyszabású külföldi nyelvtanulási program a középiskolásoknak, ugye kétszer egy hónap külföldön kifejezetten nyelvi ismeretek elmélyítése céljából. Ezt a pandémia meghiúsította, de a kormány szándéka szerint, legalábbis erről nyilatkozott a köznevelésért felelős államtitkár, 2022 nyarán ez is majd beindulhat, sőt bizonyos pilot programok már előbb is előkészíthetik ezt. Érdekelne azért, hogy hogyan látja az iskolai nyelvoktatás helyzetét, mert ugye terv volt az, hogy a felsőoktatásba jelentkezés feltétele lesz a nyelvvizsga, időközben ez módosult, szakemberek egy része ezt mégiscsak visszalépésnek tartja. Tehát milyen most az iskolai nyelvoktatás helyzete? Mert hogy például az érettségi vizsgakövetelmények tervezett majd 2023-24-es tanévtől tervezett módosításában például az idegen nyelveknél is pontosan a kommunikáció erősítése, a szóbeliség erősítése kapna hangsúlyt, és valljuk be, hogy e tekintetben talán nem állunk túlzottan jól. Mik az ön tapasztalatai, akár ott az önök gimnáziumában?
Nagyon nagy különbség van az iskolák között ebben az értelemben, ez egészen biztosan mondható. Azok az iskolák, akiktől a gyerekek többsége tovább tanul, tehát az biztosan egy erős motiváció, hogy ezt a szót használjam ismét, hogy tudjon nyelvet, mert hiszen a későbbi élete során akár azért is, mert többször kell külföldre menni, vagy mert olyan cégnél helyezkedik el, ami a globalizáció miatt egyébként is már nemzetközi. Tehát sok minden miatt van igénye és ereje is tanulni nyelvet. Ott szerintem nagyon komoly eredményeket érnek el a diákok, az iskolák és a pedagógusoknak is sokkal könnyebb a dolga, hiszen olyan gyerekekkel foglalkoznak, akik szeretnének megtanulni a nyelvet. Tehát nálunk ilyen értelemben a nyelvvizsgázottság az nagyon komoly, mert majdnem minden diáknak tulajdonképpen igazából inkább kettő legalább középfokú nyelvvizsgája van, mint egy sem. Olyan diák nem is nagyon van, akinek nincs legalább egy. Ilyen értelemben, ha így néznénk, akkor ez teljesíthető követelmény kell, hogy legyen, de tudom azt, hogy nem ilyen egyszerű a helyzet. És ez azt gondolom, hogy nagyon sok mindenem múlhat. Például azon is, hogy az általános iskolából kijövő diákok nagyon eltérő nyelvtudással rendelkeznek. Igazság szerint legalább mindenkinek megvan viszonylag sok órája a rendszerben arra, hogy nyelvet tanuljon, de ez több ok miatt is lehet, hogy a pedagógus ellátottsági szerepet játszik ebben, lehet, hogy azért, mert gyerek között sokan vannak, akik nem tanulják ezt nyelvet, se nem tudnak a csoportok talán egységesen olyan szintre eljutni, amiről mondjuk a többi tantárgy esetén egy picit könnyebb megállapítani, hogy most itt vagyunk, innen lehet tovább haladni. Idegen nyelvből mi is azzal szembesülünk, és gondolom majdnem minden középiskola, hogy talán a kisebb középiskola, ahol kevesebb osztály van, hogy egy-egy osztályba bejövő diákok között vannak olyanok, akik azt a nyelvet igazából nem is tanulták, hiszen általános iskolában csak egy nyelvet kell tanulni, középiskolában kettőt, és vannak olyan diák is, akik már majdnem akkor, mikor jönnek 9-be, a középfokú tudás közelében vannak. Ilyen értelemben őket például két csoportra bontani, és két nagyjából homogén csoportot alkotni, ahol könnyebb lenne az egységes előrehaladás, nagyon-nagyon nehéz. Így sok esetben a kezdő csoportban azok is újra kezdik, igazából akiknek már van valamiféle tudása. Tehát nagyon sokan megtorpannak már itt 9. osztályban. Igazából a szakemberek azt mondják, hogy az óraszám, amit biztosít a nemzeti alaptanterv idegen nyelvből, annak elegendőnek kell lenni. Nyelvtanárokból bár időről időre vannak hiányok, azt gondolom, de tulajdonképpen szerintem nagyon képzett kollégák vannak. Úgyhogy nagyon szertágazó a kérdés. Az, hogy a kommunikációt kell erősíteni, azt szerintem egyértelmű, egy jó irány lenne, és ezt az is elősegítheti, hogy az érettségén a mostani pontrendszerhez képest, ahol jelentős az eltolódás az írásbeli javára, az új érettségi rendelet szerint itt is a szóbeli sokkal nagyobb pontszámot, arányt fog kapni. Ez segíthet abban, hogy a gyerekek leginkább arra koncentráljanak, hogy ki tudják fejezni magukat, meg tudják értetni magukat, megértsenek egy leírt szöveget, még ha abban vannak esetlegesen nyelvi problémák is. A szóbeliség pedig azt próbálja segíteni, vagy bátrabban próbáljanak tovább használni az idegen nyelvet. Az idegen nyelvi 9. és 11. évfolyam utáni külföldi tanulmányút, ami ugye kétszer két hét lenne a diákok számára, ez is megosztotta a pedagógusokat is, hiszen biztos, hogy vannak olyan diák, akiknek ez adna motivációt, biztos, hogy lesznek olyan diákok, akik ezt azért nem feltétlenül idegen nyelv tanulásra fogják használni, a más értelemben is lehet hasznos persze egy ilyen. Az, hogy a költségeket tekintve milyen lesz a hatékonyság erre, azt gondolom biztosan kell majd felméréseket végezni. Nagyon nehéz látni azt a logisztikát, hogyha a diákokat ki kell juttatni külföldre repülőgéppel, akkor ez mit jelent? Mit jelent a mostani pandémia körüli helyzet? Mennyire fog ez befolyásolni az utazás szervezéseket, a külföldi fogadókészséget? Hiszen például angolból ugye a Nagy-Británia, illetve Málta jöhet szóba. Úgyhogy nagyon sok kérdés van, nagyon át kell gondolni, azt gondolom, mindent. Én biztos, hogy lehetőséget ad még azon diáknak, akik azt mondják, hogy inkább Magyarországon mennének el két hétre egy intenzívebb nyelv tanfolyamra, hogy esetleg őket is támogatni lehessen, én ebben is nagy rációt látnék, úgyhogy nagyon kíváncsian várom én is, hogy mi lehetőségek lesznek.
Éppen a járványszabdalt előző tanévben indult felmenő rendszerben a első, 5. és 9. évfolyamokon a módosított nemzeti alaptanterv, illetve ehhez kapcsolódóan az új tankönyvek, kerettantervek. A mostani tanévben jön tehát ugye a 2., a 6. és a 10. évfolyam. Milyen mérték és főképp milyen irányú változást hozott ez? Érzékelhető már egyfajta változás? Mondjuk maradjunk a gimnáziumnál, ugye mondjuk a 9. és a 10. évfolyamokon, ugye az eltökélt, vagy a korábban megfogalmazott cél az egyfajta racionalizálás volt, tömbösítés, és hát mondjuk tananyagcsökkentés. Szóval érzékelhető már ebből valami?
Ugye annyira különleges volt az előző tanév, 6 havi középiskolai digitális munkarenddel, hogy következtetéseket levonni nagyon nehéz lenne. Az egészen biztos, hogy tananyagcsökkenés érzékelhető, de ezt lehet, hogy maga a vírushelyzet okozta, hogy mindazt lehetetlen volt megtanítani, ami előírás lett volna, azt gondolom, és nem is biztos, hogy feltétlenül arra kellett törekedni ebben az évben, hogy mindent, sokkal inkább arra, hogy amik a legfontosabbak lesznek a továbbhaladáshoz, és amik nélkülöztetlenek a fejlesztéshez, azok történjenek meg. Tehát tulajdonképpen majdnem az idő szerzne az egész különös helyzet megoldott egyfajta tananyagcsökkentést ebben az évben, de nem akarnám ezt így nehéz felmérni most a helyzetet, hogy mennyire befolyásolta a pedagógus kollégák munkáját. Amit a tananyagok előírnak, az természetesen abban az irányba biztosan el kell mozdulni. Az, hogy a korábbi megszokott első, 5., 9. évfolyamos hangsúlyokhoz képest mennyiben lett más, ezt, ahogy előbb is mondtam, szerintem nagyon nehéz felmérni. Így azért első osztályban alapvetően a cél mégiscsak az alapkészségek kialakítása. Mi ezt korábban, mikor megfogalmaztuk a NAT-tal kapcsolatos elvárásainkat, akkor mi egy komolyabb tananyag mennyiségcsökkentést gondoltunk, hiszen azt feltételezzük, hogy a gyerekeknek a nemzeti kincsek megismerése, egyfajta tudásbázis megismerése, megismerésen túl legfontosabb az, hogy elsajátítsák a tanulás képességét, elsajátítsák a kommunikálás képességét, az együttműködés képességét, a gondolkodás képességét, a rendszerezését, tehát hogy inkább ezek alakuljanak ki. Nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mit tanulunk, mert ez teljesen nem igaz, de igazából a maga a tananyag az arra lenne, hogy ezeket a képességeket kialakítsa.
Nyilván nem csak a módosított nemzeti alaptantervhez kapcsolódóan, hanem egyébként is zajlik egy tananyagfejlesztés, jönnek új tankönyvek, hát ráadásul azt tudjuk, hogy a tankönyvpiac jelentősen átalakult az elmúlt években, a kiadványok nagy része állami kiadású tankönyv. Nyilván ezek a tankönyvek már ott vannak az iskolákban. Milyennek látja ezt a tankönyvi választékot, vagy ezt a tankönyvi kínálatot? Mik a tapasztalatok? Egyáltalán az iskolák, a pedagógusok tankönyvválasztási lehetősége, szabadsága hogyan írható le?
A tankönyvválasztás is mindig egy nagyon sokféleképpen megítélhető kérdés. Összességében talán az biztosan egy igazság, hogyha azt mondjuk, hogy minél többféle könyv van, és ha ezek nyilván színvonalban is igényesek, akkor az nagyobb választási lehetőséget kínál a pedagógusoknak, nagyobb választási lehetőségeknél az iskoláknak. Ha egy iskolán belül vannak különböző tagozatok, különböző eltérő óraszámú tantárgyak, akkor több lehetőséget kínált a korábbi időszak. Ez azt gondolom, hogy nem vitatható, hogy így van. Ha máshonnan közelítjük meg a helyzetet, akkor én azt mondanám, hogy ha van egy adott tantárgya két-háromféle jó minőségű könyv, akkor ez tulajdonképpen elegendő lehet ahhoz, hogy mindenki hozzájusson a megfelelő tankönyvhöz, a megfelelő feladatgyűjteményekhez, a megfelelő segédeszközökhöz. De vannak viták, hogy ez valóban minden tantárgynál így van-e, és hát ezek a viták, ezek ellentétes véleményeket is tükröznek. Van, akik szerint elegendőek ezek, és ki lehet egészíteni mindig az újabb és újabb dolgokkal. Vannak olyanok is, akik természetesen úgy látják, hogy sokkal jobb lenne, hogyha egy nagyobb választási lehetőség lenne. Minden esetre a tankönyv kiadókatnak is azért egy nagy dicséret jár az előző időszakokért, hiszen olyan tankönyv kiadók is, amelyek nem kerültek bele a hivatalos jegyzékbe, sok esetben megnyitották ingyenesen azokat a online felületeiket, ahol el lehet érni a segédeszközöket, ami szerintem nagy segítség volt az intézmények számára.
Visszatérve még a tanévkezdéshez, a Klebersberg Központ tavaly és idén is azt javasolta, hogy szeptemberben mindenütt mérjék fel az iskolákban, oktatási intézményekben, hogy hol is tartanak a diákok, van-e netán nagyobb lemaradás, szükséges-e felzárkóztatás. Az UNESCO-nak már tavaly volt egy felmérése, amiből az derült ki, hogy világszerte komoly gondokat, lemaradást, sőt, talán még leszakadást is okozhatott a hosszabb időn át tartó digitális oktatás. Itthon egyébként a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete végez folyamatos méréseket erről, és az intézet vezetője, Csapó Benő többször beszélt arról az Inforádióban az elmúlt hónapokban, hogy hát ők is lemaradást tapasztaltak a hosszabb időn át tartó digitális oktatás nyomán, és hogy felzárkóztató programokra van szükség, vagy lenne szükség. Vajon van, vagy lesz erre idő, órakeret, pedagógus, mert nyilván ez a pedagógus számára is többletmunkát jelent, szóval lesz erre lehetőség azokon a helyeken, ahol erre valóban bizonyíthatóan szükség van, lesz erre lehetőség az iskolákban?
Azt gondolom, hogy nehéz vitatkozni mind az UNESCO felméréseivel, mind Csapó professzor úrnak a felméréseivel, általában a csapat felméréseivel. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan diákok, vannak olyan csoportok, ahol lemaradások vannak, ami veszélyezteti azt, hogy az egész képzési időszak végén valóban hozzájutnak ahhoz a támogatáshoz, ami számukra legfontosabb lenne. Ezt én azt gondolom, hogy lehet szervezni erre programokat. Központi intézkedést én ebben esetben sem igazából szeretnék, olyan értem, hogy ez kötelező legyen. Minden helyen meg kell nézni, hogy vannak-e olyan csoportok, minden helyen meg kell nézni, vannak-e olyan diákok, akiknek ez, és őket hogyan lehet fejleszteni, hogyan lehet segíteni, és ott célzottan nekik kell biztosítani a segítséget, akár városi összefogással, akár iskolán belül, ehhez viszont valóban a pedagógusoknak azt a többlet munkáját egyértelműen meg kell fizetni, hiszen ez az ország érdeke, hogy az oktatási rendszerből kijövő fiatalok diákoknak meglegyen a lehetősége olyan munkát vállalni, amire az országnak is szüksége van, illetve amelyek a saját maguk eltartásához, jólétéhez szükségesek. Tehát ezeket a képességeket biztosítani kell, a munkavállalói képességeket mindenki számára, de én jobbnak tartanám azt, hogyha ezek valóban helyi felmérések után szerveződnének, és azt pedig kifejezetten szerintem meg kell adni, hogyha ilyenkor valaki többet felhasználó vállalja, mondjuk egy városi szakkönyv, vagy városi felzárkóztást indít, vagy egyéb iskolán belüli többlet munkát vállal, akkor azért legyen meg az anyagi ellenjuttatás is.
Beszéljünk egy kicsit a beszélgetés végéhez közeledve a pedagógusokról, pedagógusok helyzetéről, és talán még a pedagógus utánpótlás kérdéséről is. Hát éppen így tanévkezdéskor szokott indulni egyfajta számháború arról, hogy van-e, és ha igen, akkor mekkora a pedagógus hiány. Mik a tapasztalatok most így szeptember elején?
Mi nem is konkrét számokat szoktunk mondani, amikor most már tényleg azon évek óta folyamatosan jelezzük azt a problémát, ami vár az oktatási rendszerre. Jól látható az, hogy a nyugdíjba menő kollégáknak a száma, illetve a pedagógus pályán elhelyezkedni kívánók száma, tehát a felsőoktatásban végzettek és valóban pedagógus pályára menők és ott is maradók száma között nagyon komoly különbség van, és ez a különbség ez előre látható, ugye a beiskolázást jól látjuk, a nyugdíjba menők számát jól látjuk, ezek előre prognosztizálhatók 5-6 évre legalább. Ilyen távolságra azt lehet mondani, hogy a helyzet fokozatosan romlani fog, és már most sem túlságosan jó. Ami szerintem nagyon-nagyon veszélyes helyzetet teremthet, mert csak úgy a semmiből nem fognak előbújni pedagógusok. Ráadásul tetézheti még ezt az is, hogy azért azt jól lehet látni, hogy egyre több pályaelhagyó is van, ami hát nem tesz jót az oktatás minőségének.
Hol vesznek el egyébként ezek a pedagógusok, vagy akár a pedagógus hallgatók? Már a pedagógus képzés során, vagy utána végeznek, de nem helyezkednek el iskolában, oktatási intézményben pedagógusként, vagy néhány év után azt mondják, hogy hú, hát itt én nem látok egzisztenciális biztonságot és olyan lehetőséget, hogy érdemes a pályán maradni. Szóval melyik fázis az, ahol elvesznek a pedagógusok, pedagógus hallgatók?
Leginkább ez a kettő. A pedagógus képzés során is már elveszhetnek, hiszen a pedagógus pályára felvettek közül nem mindenki első helyen jelentkezik oda. Lehet, hogy ez az érzés felerősödik benne, és nem ezt a pályát gondolja magának. Vannak olyan diákok, bár végeznek pedagógusként, de látva az elhelyezkedési lehetőségeket, és itt nem az, hogy nem lenne lehetőség elhelyezkedni, hanem hogy milyen bérét lehet elhelyezkedni, és akkor tényleg, hogy konkrét számot mondjak, mert lehet mondani azt, hogy több, kevesebb, jobb, nem tudom, egy kezdő egyetemet végzett pedagógus jelenti, hogy ha megjelenik szeptember 1-én, akkor ő október 3-a környékén, amikor majd megkapja az első fizetését, akkor azt fogja látni rajta, hogy 244.000 forint bruttó, azaz körülbelül 163.000 forint nettó pénzt keresett abban a hónapban. Valljuk be, hogy ez nem versenyképes jövedelem egy diplomás számára. Tehát itt a második rész, amikor elvesz, és vannak, akik nagyon lelkesek, elkezdenek tanítani, de ott vannak családalapítás előtt, otthonszerzés előtt, és hát látják azt, hogy ebből így nehezen fogják előbbre vinni a dolgaikat. Úgyhogy sajnos első van anyagi kérdés, teljesen bérkérdés az, hogy hogy áll a pedagógus pálya, és ebben most messze nem állunk jól.
Lehet erről majd egyeztetés, vagy egyáltalán szoktak erről konzultálni az illetékes tárcával? Ugye csak kiegészítésként hadd tegyem hozzá, hogy a pedagógusok szakszervezetének is készült egy felmérése, és ebben azt olvastam, hogy mondjuk a pályakezdő pedagógus körülbelül ugyanannyit keres, ahogy említette ezt a nettó bruttó összeget, mint ugyanott az iskolaőr középfokú végzettséggel. Tehát ez nyilván, hogy itt azért vannak hiátusok. És hát rendre előkerül, hogy ez a bizonyos minimálbérhez kapcsolódó vetítési alap, egyáltalán, hogy a elindult ugye 2013-ban az életpályamodell ehhez kapcsolódóan a bértábla, csak utána a minimálbérhez rögzítetten nem valósult már meg a bérek emelkedése. Most milyen mértékű béremelés vagy bérrendezés lenne szükséges? Hogyan látják?
Hát, hogyha a minimálbérről beszélünk, és a, mondjuk a 2013-as pozícióról, ahol ugye a minimálbérhez volt rögzítve a vetítési alap is, ami a bérünknek az alapja valóban, akkor az 101.500 forinton fagyott be, most 169.000 forint a minimálbér, tehát akkor azért ez most a pótlékok rendezése persze megtörtént, és kaptunk egy 10%-os bérpótlékot is. Tehát azt gondolom, hogy egy 45-50% körüli bér tenne minket arra a polcra, hogyha minimálbért követte volna a fizetésünk. Úgyhogy egy nagyon komoly helyzet előtt állunk, nagyjából hasonló előtt szerintem, mint 2013-ban, vagy előtte 2002-ben, és tényleg az a sajnálatos dolog, hogy ezt szerintem mindig rádöbbennek a kormányzatok, hogy valamit kell kezdeni, megtörténik egy kezdeti lépés, ami egy nagyon biztató dolog, és tényleg azt gondolom, hogy megindul egyfajta, a pedagógus pályának egyfajta elismerése, és aztán ez megtorpan, és ugyanúgy, mint ahogy sajnos 2002-től 2013-ig, úgy félő, hogy 2013-tól mostanáig is ezek a bérek már azt a fajta társadalomban elfoglalt helyünket nem teszik lehetővé, amit akkor ezek előrevetítettek. Úgyhogy nagyjából ilyen nagyságúnak kell legalább lenni, és minden korosztályban, hiszen előbb mondtam már egy hasonlatot, és szerkesztő is mondott egyet, a mai magyar átlagbért azt egy 60 éves pedagógus fogja elérni, aki pedagógus kettőbe soroltak, úgyhogy tényleg biztosan, hogy kezdeni kéne. Igen, vannak egyeztetések, gondolom a szakszereteknek is vannak egyeztetései, mi is folyamatosan próbáljuk minden szinten mondani, hogy ez milyen veszélyeket rejt magában. Úgy érzem, hogy tudnak is róla, és hát nagyon reméljük azt, hogy előbb-utóbb ki fognak dolgozni egy olyan rendszer, mint amely az egészségügy is tart, hogy valóban méltóképpen elismerjék a fizetéseket, és ne legyen sem mennyiségi, sem minőségi probléma a pedagógus fronton.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm szépen, hogy így telefonon keresztül is rendelkezésünkre állt. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen, én is.